5. Több zökkenő után megjött végül a tavasz, s amikor egy reggel kihajtottak a hársak a fasorban, valósággal ünnepi érzés ott sétálni a zöld fényben, amely oly jól esik az ember szemének. A levegő meg se rezzen és csupa nyájasság. A láb száraz, finom homokon jár, és ez a tisztaság érzetét kelti az emberben. Az új fű elrejti a tavalyi avart, szemetet és hulladékot, egészen úgy, mint ősszel az első hó. A fák váza megtelik, és végül ott áll a magas lomberdős háttér, mint zöld felhőfal az öböl partjai fölött. Míg régebben hajszolt a hideg és a szél, most lépegetve ballaghatok, sőt, valamelyik padra le is ülhetek. A partot a szilfák alatt padok szegélyezik, s amott ül íme a sárga képű ember, ismeretlen ellenségem, és újságot olvas. Ki van gombolva a kabátja. Ma megállapítottam éppen az újságjáról, hogy nem vagyunk jó barátok. S a szeméből, amikor fölpillantott, mintha azt olvastam volna ki, hogy én rólam olvasott valamit, ami jól esett a lelkének, és azt hiszi, hogy én is bevettem már a mérget, vagy ha még nem, hát akkor be fogom venni. De most az egyszer tévedt, mert ezt a lapot sose veszem a kezembe. Az őrnagy lesoványodott, és mintha azt látnám rajta, hogy fél a nyártól. Bizonyára mindegy neki, hogy hová fog utazni, de el kell utaznia a városból, hogy ne maradjon teljesen egyedül, és ne érezze proletárnak magát. Ma reggel egy földnyelven állt, s azt hiszem, a köveken csobogó apró habokat számlálgatta. Belecsapott botjával a levegőbe minden cél nélkül, csak azért, hogy csináljon valamit. Egyszerre csak trombita jeladás hallatszik az öböl túlsó oldaláról. Az őrnagy összerezzen, és látja, hogy a mezőn egy század lovas bukkan föl egy domb mögül. Először csak a sisakok és a lovak fülei látszanak. Majd rohamba kezdenek, reng a föld belé, és kiabálva, hallózva, csörömpölve tovaszágult az egész rendezett tömeg. Az őrnagy fölelevenedett, és peckes lőcs lábáról láttam, hogy valaha lovas tiszt volt. Talán éppen az ő ezrede volt, de ő már kivált belőle, neki már nem volt köze hozzá. Ja, ez az élet. Az okkult anyukám télen-nyáron egyforma, de ez a tél megviselte és botot nyomott a kezébe. Egyébként havonta csak egyszer mutatkozik, és beletartozik a társaságba, csak úgy, mint a világ királynője a kutyáival. De most, a nappal és a tavasszal egyetemben új vándorok tolakodnak be közénk, és én nekem az az érzésem, hogy hivatlan vendégek. Úgy elhatalmasodott rajtam a magántulajdon fogalma, hogy szinte a saját tulajdonomnak tekintem a reggeli sétámat ezen a tájon. Valósággal görbe szemmel nézek rájuk, ha ugyan egyáltalán rájuk nézek, mert befelé tekintő kedély állapotomban nem akarok kapcsolatba jutni másokkal azon a réven, hogy egymásra pillantunk. Ám az emberek megkövetelik az effajta barátkozást, és elítélően emlegetik azt, aki nem néz az ember szemébe. Azt hiszik, joguk van belenézni azokba, akikkel találkoznak. De én sose tudtam megérteni, mire alapítják ezt a jogukat. Úgy érzem, hogy ez sértés, erőszakoskodás az egyéniségemmel szemben, vagy legalább tolakodás, és ifjú koromban határozott különbséget vettem észre azok között az emberek között, akik rám néztek, és azok között, akik nem néztek rám. Most úgy rémlik, mintha pillantást cserélni az utcán egy ismeretlennel ezt jelenteni. Legyünk jó barátok, adjon Isten! De egyik-másik kihívó ábrázattal semmi esetre sem vagyok hajlandó megkötni ezt a néma baráti szövetséget. Semlegességet akarok, vagy szükség esetén ellenségeskedést, mert aki barátom, az mindig befolyással van rám, többé-kevésbé, ezt pedig nem akarom. Ez a sérelem szerencsére csak addig tart, amíg tavasz van, mert nyárra falura utaznak az idegenek, s az utak megint olyan elhagyatottak, mint télen át. Megjött végre az óhajtva várt nyár. Úgy fogadom, mint befejezett tényt, és nem törődöm vele, mert benne élek a munkámban, és hol megelőzöm saját magamat, hol meg magam mögé kerülök az emlékeimben. És emlékeimet úgy kezelhetem, mint holmi játékdoboz építőkockáit. Kirakhatok belőlük mindent a világon. és ugyanazt az emléket, amint más-más színű lapjával fordítom fölfelé, felhasználhatom a legkülönbözőbb célokra fantáziám építő munkájánál. S minthogy a kombinációk száma végtelen, játék közben a végtelenség benyomását érzem. Falura egyáltalán nem vágyódom. De néha olyan érzés fog el, mintha kötelességmulasztást követnék el azzal, hogy nem sétálok az erdőben, nem fürdöm a tengerben. Ráadásul fura mód szégyenkezem is azon, hogy a városban vagyok, mert a nyaralást úgy tekintik, mint annak a társadalmi osztálynak a privilégiumát, amelyhez mások engem is hozzászámítanak, noha én magam a társadalmon kívül állónak tartom magamat. Aztán valami pusztaság és elhagyottság érzése is bánt olykor, mert tudom, hogy valamennyi barátom elutazott a városból. Igaz, hogy akkor sem kerestem fel őket, amikor a városban voltak, de éreztem, hogy itt vannak. Elküldhettem hozzájuk a gondolataimat ebbe vagy abba az utcába, de most nyomukat vesztettem. Íróasztalomnál ülve a függönyök között kilátok a keleti tenger egyik öblére. A túlsó oldalon partot látok gömbölyűre csiszolódott, szürk és fekete szirtekkel, s lent a vízben látom a fehér partvonalat, a szirtek fölött pedig a fekete fenyőerdőt. Néha odavágyódom. De ilyenkor előveszem a messzelátómat, s anélkül, hogy kimozdulnék a helyemből, ott vagyok. Ott bolyongok a parti köveken, ahol fehér sövénykarók, nátszálak és szalmaszálak közt sárga lizinka és piros fáklyavirág nő az égerfák alatt. A hegy egyik hasadékában szakállas és kérges zúzmókra édes, gyökerű páfrány tapad, mint a repkény. Az erdő szélén néhány boróka fenyő portyázik. Belenézek mélyen a fenyvesbe, különösen este felé, mikor a nap alacsonyan jár. Világos zöld lugasok vannak benne ilyenkor, lágy, májmoha szőnyeggel, a könnyű nyárfa és nyérfa cserjésben. Néha jelentkezik ott kűn egy-egy élőlény is, de csak nagy ritkán. Egy varjú lépeget ide-oda és szedeget valamit, vagy úgy tesz, mintha szedegetne, mert ugyancsak kényeskedik. De látom rajta, hogy azt hiszi, emberi szem nem figyel rá. Ellenben bizonyos, hogy valahol ott a párja, és ezzel kacérkodik. Egy fehér ladik közeleg csendesen. Valaki ott ül benne a kormánynál a fővitorla mögött, de csak a könyökét és a térdét látom. Az elővitorla mögött egy nő ül. A ladék simán siklik tova, s amikor látom körülötte a torlódó vizet, szinte hallom is azt a fájdalomcsillapító zsongást, azt a valamit, amit szakadatlanul maga mögött hagy az ember, s ami szakadatlanul megújul. Azt, ami a vitorlázás gyönyörűségének a titka, azon kívül, hogy az ember uralkodik a kormánylapát mellett, miközben a széllel és a hullámokkal viaskodik. Egy ízben egy egész kis jelenet került bele a messzelátomba. A távoli köves partot a messzelátóban még sohasem taposta halandó láb, úgyhogy a part az én tulajdonom volt, az én magányom, az én nyaralóhelyem. Egyik este azonban azt láttam, hogy jobbról egy sajka siklik bele a lencsébe. A csónakban egy tízesztendős kislány ült, világos ruhában, a fején piros teniszkalappal. Majd azt mondtam, hát te neked ugyan mi dolgodott? De aztán az egész helyzet képtelensége lekötötte a figyelmemet. A kislány szépen kikötött, felhúzta a partra a lapos csónakot, azután visszament újra a csónakba és kiemelt belőle valamit, ami az egyik végén csillogott. Kíváncsi lettem, mert nem tudtam megállapítani, mi lehet a kiemelt tárgy. Csavartam egyet a csövemen, és most már láttam, hogy könnyű balta. Balta egy gyermek kezében. Ezt a két fogalmat nem tudtam rögtön összeegyeztetni, s éppen ezért titokzatosan, sőt, csak nem kellemetlenül hatott rám a dolog. A kislány eleinte a part mentén haladt és keresett valamit, mint ahogy mindenki ezt szokta tenni a tengerpartján. Azt reméli, hogy talál valami váratlan dolgot, amit a kifürkészhetetlen tenger lökött ki magából. No, most mindjárt dobálni fog, gondoltam magamban, mert a gyermekek sohasem láthatnak követ és vizet anélkül, hogy a követ bele ne dobják a vízbe.